Sziasztok, drága hallgatók! Újabb kedd, újabb téma, újabb vendégem van. Vörös Borisszia, üdvözöllek a műsorunkban. És itt vagyunk újra az ingénben. Szerbusz!
Szia, és én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
A mai témánk az nem egy konkrét helyről beszélgetünk, hanem kicsit így általánosságban egy Dél-Kelet-Ázsiának több régióját is fogjuk érinteni. Egy kicsit kulturálisan, tengerpartok, pihenés, nyaralás, körülbelül lesz benne minden, nem?
Igen, abszolút.
Ismét itt vagyunk az ingénben, Klauzál utca 24-26, hogy tetszik a hely?
26-28,
köszönöm, köszönöm. Klauzál utca 26-28, hogy tetszik a hely?
Nagyon. Sosem jártam még ilyen videójáték témakörre épített, vagy kialakított bárban. Nagyon szuper, nekem nagyon bejön.
Ha erre jártok, gyertek be. Na és akkor csapjunk is bele. Az Utazó vagyok, nem turista néven blogolsz, ugye említetted 2 éve körülbelül.
Igen, most novemberben volt 2 éve.
Aha. És mit jelent neked így ez a blognak a címe, ez az Utazó vagyok, nem turista?
Hát megmondom őszintén, szerintem nagy különbség van ugye nyaralás, turistáskodás és utazás között. Nem szeretnék ezzel a címmel igazából megbántani senkit, néha én is megkapom, hogy nem vagyok én utazó, én is csak turista vagyok, de szerintem óriási a különbség utazás és turistáskodás között, és úgy gondolom, hogy az én utazási stílusom teljesen eltér egy turistás nyaralástól. Rengeteget ültem például éjszakai buszon. Én tényleg egy mondatban inkább tényleg úgy foglalnám össze ezt a kérdést, hogy inkább az élményeket választom a kényelem helyett. Szóval nekem tényleg nem probléma akár napokat hajózni egy-egy lakatlan vagy kevésbé lakott indonész sziget felé, mint hogy koktélozva üljek egy medence partján.
De azért, hogyha az van, akkor az se
hát persze, hogyha elérhető, igen. Tehát én is azért szeretném ugye a szavakon lovagolni, de én is persze azért turistáskodtam én is.
Ez anyagi oldal, anyagi vonzata van ennek, vagy ez az életérzés meg az élmények gyűjtése?
Inkább az élmény. Szerintem nem az anyagiaktól függ. Persze, ugye az utazás, sokan ugye, az utazás, tehát sokaknak az utazás azt jelenti, hogy hátizsákkal, pénz nélkül neki a nagyvilágnak. Utazni luxus módon is lehet, szerintem a legfőbb az utazás oka, vagy nem is tudom, hogy mondjam, a belső motiváció. Uh-huh. Engem tényleg az élmények vonzanak egyedül, nem pedig az, hogy milyen szállodában fogok lakni, és hogy mekkora a medence éppen a szállodában, tehát ja. Engem elsősorban a kulturális élmények, az egyedi tájak, és maga az, hogy az úton levés, vagy nem tudom.
És hát azért most már jó ideje úton vagy, azt mondtad, hogy 8 éve élsz kint Kínába, és a Dél-Kelet-Ázsiát Kínából ingázva jártad be.
Igen, hozzáteszem, hogy a 8 évet azt nem folyamatosan utaztam, hanem én elsősorban tanulónak mentem ki kínai nyelvet, majd aztán egy mesterszakot is elvégeztem, szóval én életvitelszerűen éltem Kínában, nem utaztam. Viszont abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy sok időm volt évközben, tanulmányaim, illetve később munkám közben is utazásra, és hát a remek lakóhelye, földrajzi szempontból Dél-Kelet-Ázsia, illetve pénzügyi szempontból sem egy utolsó szempont, ugye, hogy Dél-Kelet-Ázsia az toronymagasan a legolcsóbb opció volt számomra Dél-Kínából.
És akkor így fapadosokkal éppen jött egy akció, vagy nem is kell akció,
hanem vagy busszal. Igen, volt egy olyan legelső utamon, nem is második utamon igazából, a legelső úton kifogtunk egy hatalmas erezsi akciót, de második utamon például nem volt pénzünk repülőjegyekre, és ezért busszal utaztunk át először Vietnámba, Laos, Kambodzsa és úgy Tájföldre.
Elmeséled még, hogy hol jártál, hol jártatok körülbelül így ebben az elmúlt 8 évben, hogy úgy legyen egy elképzelésünk?
Elmondhatom magamról, hogy Dél-Kelet-Ázsia összes országában jártam, beleértve például Kelet-Timort, illetve Bruneit, ami sokaknak annyira nem nyilvánvaló. Emellett Dél-Ázsiában töltöttem még viszonylag sok időt, például India, Nepál, Sri Lanka, Maldív-szigetek, illetve Távol-Keleten még Japán és Tajvan összesen. Jelen pillanatban, ha jól emlékszem, akkor talán 39 országban jártam, beleértve néhány európai országot is.
Szép szám. Említetted Maldív-szigeteket, és azt már beszélgettük itt az interjú előtt, hogy a blogodon ez az egyik legnépszerűbb cikk, és erre jött rengeteg komment, és az embereket ezt... Ez érdekli a legjobban, hogy neked sikerült eljutnod Maldív-szigetekre, aki szerintem valaki hallja ezt a nevet, hogy Maldív-szigetek, annak itthon egy ilyen, nem tudom, egy paradicsomi hely, nászutas célpont, bungallók a tenger felett, egy ilyen idilli paradicsomi hely jut eszébe. Hogy milyen a valóságban, és te hogy jutottál oda? Csak nem nászút?
Ez egy jó kérdés, nem nászút, oda is egy gyakorlatilag 2 hónapos út végeként érkeztünk, tehát előbb Dél-Kelet-Ázsia és szingapúri átszállással érkeztünk. Ugye néhány éve a Maldív szigeteki kormány beindította ezt a lakott sziget turizmust.
Ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy manapság már lakott szigeteken is meg lehet szállni, épülnek a vendégházak, panziók, ugye korábban csak luxus szállodákban, tehát csak luxus szigeten lehetett turistáskodni.
Luxus pénzért.
Igen. Ugye, hát egy Maldív utazás, tehát egy Maldív utazás az egyébként ma is több millió forintos tétel, hogyha valaki a Maldív resort élményre vágyik. Na most ehhez képest a lakott szigetek az ár töredékéért nyújtják. Hát nem mondom, hogy ugyanazt az élményt, mert nem egy resort szállással várják a vendégeket, de egyszerű vendégházak és panziók már az utazók rendelkezésére állnak, ahol tényleg akár 20-30 dollárért is meg lehet szállni, ami abszolút újdonság.
Ott ezeken a szigeteken azok élnek, azok a helyiek, akik egyébként a rezortokban dolgoznak, vagy azért ez egy masszív helyi lakosság, akik ugyanúgy élik az életüket, és valaki, nem tudom, mezőgazdaságban dolgozik, valakinek van egy sarki kis boltja.
Igen, abszolút, tehát az utóbbi. Ugye a helyi lakosság is, ugye szigeteken él, Szigetországról beszélünk, ahol én legtöbb időt töltöttem, és a blogon egyébként a legtöbb figyelmet kapta, például Toddu szigete. Úgy tudom, hogy a Maldív szigeteken a mezőgazdaság szempontjából a legaktívabb sziget. A sziget nagy része gyümölcs fa ültetvény. A strand is egyébként nagyon gyönyörű. A resort személyzet az úgy gondolom, hogy a resortok. Egy elszeparált részén lakik, úgy gondolom, tehát abszolút kulturálisan abszolút egyedi az élmény, hogy valóban a helyi lakosok életébe láthatunk bele. Úgyhogy, igen,
tehát... És mennyire van mondjuk szétválasztva ez a két világ, hogy mondjuk a rezortoknak az egy zárt világ, ahova be se lehet menni, vagy mondjuk te ugyanúgy elmehetsz azokra a strandokra oda fürdeni, vagy lehet, hogy nem is kell elmenned,
mert... kezd álmosódni ez a határvonal, ugyanis... Manapság már a lakott szigetekről is át lehet kirándulni, persze fizetni kell, ugye, érte. Némelyik resort belépőjegyet is árul, némelyik akár all-inclusive ellátással ilyen napi csomagot árul. Hogyha valaki azt kifizeti, akkor abban a transfer benne van, illetve akár a resort bárjában, akár alkoholfogyasztás, egy vacsora vagy ebéd. Szóval akár egy teljes napra, ott alvás nélkül kielvezhetjük a resort adottságait. Én is kipróbáltam, nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen a resort, mennyivel tud többet nyújtani, ha többet nyújt. Úgy gondolom, hogy csak a szolgáltatások terén egyébként. Szóval persze hatalmas medencék, koktélozni a medence partján azért nyilván nagyszerű élmény.
Csak mondjuk, amikor kijössz a medencéből, akkor egyből van ott valaki, aki ad neked egy tiszta törölközőt mondjuk, meg hozzák
igen,
a koktélokat.
Igen, abszolút. Igen. Hát igen, egy luxus szállodák.
És milyen áron van mondjuk egy ilyen körül, nagyságrendileg egy ilyen?
A kirándulás az, hát ugye a szolgáltatás milyenségétől függ, tehát egy all inclusive, én egy ilyenen voltam egyébként, egy 5 csillagos resortban, és emlékeim szerint 120 amerikai dollárt fizettem ezért a napért.
Egy nap. Azért ez szép.
Igen, viszont ha ott is szerettem volna aludni, akkor olyan 500 dollárnál kezdenek a szobák, szóval...
És itt ugyanúgy ott vagy benne, ahol a hotelek egyéb vendégei, az ott alvó vendégei
együtt vagy. Abszolút teljes jogú.
És nincs ilyen, mondjuk nem tudom, hogy ők úgy nézik, hogy mondjuk miért jönnek be olyanok, akik... vagy bármilyen ilyen érzés, vagy nem tudom, ez egy ilyen masszív turizmus, hogy nem tudom, 20 embert bevisznek, és akkor ott a helyiek pedig rossz szemmel néznek.
Gondoltam én erre, de igazából szerintem a vendégek száma annyira kicsi, hogy az nem számottevő. Tehát mi is összesen voltunk talán 4-en. Aha. A resorton pedig ugye megszálltak, nem is tudom, 100-an, 150-en, szóval nem is tudják szerintem a helyi vendégek. Meg igazából ugye a szobákba ugye nem lehet bemenni, persze. Úgyhogy az emberek magánéletébe ugye nem rondítunk bele ebből a szempontból, úgyhogy a közös teret lehet ugye használni.
Ez egy nagyon jó kis tipp, hogyha valaki tényleg nem szeret, vagy hát szeretne eljutni a Maldív-szigetekre és egy ilyen luxus kipróbálni, akkor nem kell az, hogy tényleg több száz dollárral a zsebében nyúl, hanem egyszer azt mondja, hogy na akkor erre a napra én kicsit kipróbálom ezt a kényeztetést.
Ennyi pénzt egyébként abszolút megér.
És a lakott szigetekben mi az a különlegesség, amit mondjuk olyan dolgot láttál, amit mondjuk nem láttál több dél-kelet-ázsiai országban?
Ez is egy nagyon jó kérdés. Azt igazából, ugye ha valaki a Maldív-szigetekre gondol, akkor egyből a gyönyörű tengerpart jut eszébe. Most nem mondom, hogy a Maldív-szigeteken láttam életem legszebb strandját, De gyönyörű volt, szóval gyönyörűek a strandok, és ami szerintem a legnagyobb plusz az az, hogy nincs tömeg. Tehát ugye, hogyha valaki elmegy Tájföldre, ott is azért vannak ugye gyönyörű strandok, de ott azért több száz vagy akár több ezer emberrel kell az élményen osztozkodni. Most ehhez képest, ahol az egyik szigeten, az említett Toddu szigetén például ott jártam, akkor volt 2 vendégház, mind a 2 talán ilyen 2-3 szobával üzemel, tehát az még maximum kihasználtság esetén is körülbelül nem is tudom, 10-12 embert jelent. Ahhoz képest egy hosszú, gyönyörű, fehér homokos strandja volt a szigetnek, úgyhogy oda tényleg akárcsak a resortra is, hogyha valaki Maldív szigetekre tervez egy nászutat vagy nyaralást, de általában kikapcsolódni járnak az emberek, erre a lakott szigetek is tökéletesek.
Aha. Na ez egy tök jó tipp, ez nagyon jó. És ez mikor voltál te? Hányban?
2015-ben.
És szerinted lehet, hogy mondjuk változik, mert én kicsit azt gondolom, hogy lehet, hogy az emberek még nem fedezték föl, és szoktak ilyen lenni, hogy van egy ilyen kis eldugott hely a világon, és elmegy pár utazó blogger, megírják, és akkor hirtelen megjelenik a turizmus, és így hát nem is tudom, így ellepik a turisták.
Igen, igazából a Maldív-szigeteket is már természetesen, ez nem titok, ugye, amiről most ugye mi beszélünk, főleg ugye az...
Főleg így, hogy a podcastbe elmeséled.
Igen, meg nem, tehát ez mind olyan információ, amit néhány perces akár Google kereséssel ugye ki lehet, vagy meg lehet találni. Én egyébként nagyon jókor voltam a Maldív-szigeteken, én 2015 februárjában, akkor előtte 1-2 évvel nyitották csak meg az országot a hátizsákos utazók számára.
Most ugye 2019 van. 2015 óta szerinted mennyit változott? Mondjuk valaki elmegy most, hallja ezt a műsort, és azt mondja, hogy ő el akar menni, akkor mondjuk érdemes még elmennie?
Abszolút, ugyanis rengeteg sziget van az országban. Abban biztos vagyok, hogy 1-2 szigetet azóta nagyon felkaptak. Például amikor én voltam ugye 2015-ben, Máfusi szigeten már akkor is komoly változások alatt állt, rengeteg építkezés folyt a szigeten, az egy kicsit belerondított a paradicsomi körülményekbe. De rengeteg lakott sziget található az országban, és az biztos, hogy a helyiek is maximálisan szeretnék a lehetőségeket kihasználni, úgyhogy előbb-utóbb mindegyik szigeten lesz, vagy már lehet, hogy van is szállás.
Akkor érdemes kikutatni azt, hogy éppen aktuálisan melyik azok a szigetek, amik most nyitnak talán a turizmus felé.
Abszolút, hogyha valaki teljesen el szeretne bújni a világ elől, arra is biztos, hogy vannak még szigetek. Illetve ott is már, ha valakinek kell az, hogy legyen egy kis élet a szigeten, szerintem már arra is, például Máfusi szigete, ott tudtommal akár, lehet, hogy már 100 vagy 120 szállás is megtalálható, ami azért furcsa, mert nagyon pici szigetekről beszélünk, szóval környezetvédelmi szempontból is kicsit agályos ez a
turizmus. Ez mindig más kérdés, amikor így világ felfedez egy új helyet, és hogy mondjuk kérdés, hogy mennyi idő alatt, hány év alatt teszi tönkre, és lakja le.
Az viszont biztos, hogy nem mindegyik szigetből lesz Máfusi vagy Tájföld.
És ezt ha miből gondolod?
Abból, hogy az infrastruktúra azért picit fejletlen a szigeteken, illetve nem is azt mondom, hogy fejletlen, ugyanis lehet akár hidroplánnal, akár motorcsónakkal közlekedni, az viszont nagyon drága. Szóval hatalmas távolságok vannak a szigetek között, úgyhogy van olyan sziget. Én például, amikor én még Toddun jártam, oda 8 órás komppal lehetett eljutni.
Tehát akkor az az alap közlekedési módszer, hogy ilyen lassú kompokkal szigetek között.
Igen, ez volt 4 éve.
Aha.
Most már úgy tudom, hogy Toddura is akár napi rendszerességgel járnak motorcsónakok. Az is egyébként olyan másfél óra. Szóval az sem biztos, hogy mindenkinek tetszik. De Toddu az egyébként még Maléhoz viszonylag közel található. Szóval vannak sokkal távolabbi szigetek is. És úgy tudom, hogy belföldi repülőjáratok is vannak, szóval hogyha valaki egy picit több pénzt és időt tud rááldozni, akkor abszolút meg tudja találni magának az igazi paradicsomot.
Na, akkor el is hoztuk Maldív-szigetet, el is hoztuk, hogyha valaki szeretne eljutni, és nem tényleg a luxus árat kifizetni, akkor itt egy lehetőség, hogy hogyan tudja megnézni magának. Még Maldívval kapcsolatban egy utolsó kérdésem, hogy a turisták milyensége vagy származása szerint, hogy kik azok, akik akkor oda jártak, tehát hogy kik fedezték fel. Dél-Kelet-Ázsiában legnagyobb részt én, ahogy tapasztaltam, ázsiaiak, tehát nagyon sok kínai, japán és hasonló. Hát Dél-Kelet-Ázsiában ugye könnyű utazni, és ők utaznak, hogy akkor még ki volt a jellemző.
A Maldív-szigeteken érdekes módon én főleg európaiakkal találkoztam, és családokkal.
Családok.
Igen. Mindenhol sekély a víz, kicsit gyerekeknek is tökéletes. És mondjuk nem tartottam akkor ugye furcsának, hogy rajtunk kívül más hátizsákos utazóval nem is találkoztunk. Akkor indult csak be igazán ez a turizmus. Manapság biztos, hogy sokkal több hátizsákos utazó keresi fel a Maldív-szigeteket is, de családok is, úgy gondolom, mindenki számára.
Szuper. És egyébként milyen olyan tevékenység van ott, amit helyiek ajánlanak, nem tudom, snorkel, búvárkodás, vagy milyen ilyen sziget felfedező túra, amikor egy nap alatt elvisznek, és elvisznek nem tudom, ilyen több helyre. Tehát vannak ilyenek, ez már így kezd kialakulni.
Abszolút, igen, már akkor is voltak kirándulás lehetőségek. Minden gyakorlatilag a vízhez kötődik, tehát búvárkodás, ugye, az egyébként nagyon jól szervezett volt már akkor is, ezt furcsáltam, hogy lakott szigeteken is voltak már búvár központok, illetve snorkeling, azt lehet ugye akár egyénileg is, de hajókirándulások például lakatlan homokpadokra, vagy más lakott szigetekre esetleg, ugye resort kirándulás, amit már említettünk, szóval ott sem kell feltétlenül unatkozni. El tudja magát foglalni az ember, főleg, hogyha jól érzi magát a vízben.
Szuper. Jó, említetted, hogy hát nem feltétlenül, számodra nem a világ legszebb tengerpartja volt, mert hogy láttál ennél szebbet. Hogy mi volt az?
nem titok, ezt a blogon is már írtam, hogy kedvenc tengerpartom az Kelet-Timoron található, és nagyon elmaradott szegény országról van szó, az utazás hihetetlen erőfeszítéseket igényel, tehát 200 kilométer gyakorlatilag 10 óra alatt tudtam megtenni busszal. Olyan rosszak az utak, tehát a főváros, illetve a második legnépesebb település között gyakorlatilag földes út található. Úgyhogy nem egy leányállom ott az utazás, de hát ugye nem is nagyon élveztem. A blogon, illetve ugye a Facebook oldalamon folyamatosan töltöttem fel érdekes sztorikat. Nekem nagyon tetszik az az ország, és tényleg a Jakó nevű sziget tengerpartja az valami egészen gyönyörű, és egy helyiek számára szent helyről van szó, úgyhogy nem is építkezhetnek a szigeten. És az még egy érdekesség, hogy a Kelet-Timor főszigetétől csupán egy ilyen 5-10 perces hajóútra található. Szóval amikor minket például átvittek a szigetre hajóval, akkor a kapitányunk meg sem várt, hanem visszament a településre, ugye ahonnan mi is érkeztünk, és teljesen egyedül voltunk az egész szigeten.
Mekkora sziget volt ez? Tehát bejárható? Tehát hogy érzed, hogy ez egy akkora...
Igen, egy idő után sziklás volt, úgyhogy nem akartunk körbe... Nem tudtunk végül is körbe sétálni, illetve a sziget belseje az ilyen bozótos... Aha.
De úgy érzékelted, hogy ez nem egy nagy sziget, nem,
nem
az, hogy...
abszolút nagyon pici szigetről van szó, és mi voltunk az egyetlenek.
És akkor mondta, hogy ma jön értettek, nem tudom, 5 óra múlva.
Igen, a térerő az még volt a szigeten, úgyhogy akár fel is lehet őt hívni, aha, hogy mikor jön, de előre le is lehet vele beszélni.
Na ez lett volna az izgalmas.
Egész délelőtt ott töltöttük, délután egyre jött értünk, az olyan ebédidő, és tényleg addig senki más látogató nem volt rajtunk kívül, úgyhogy...
És az ilyen helyeket direkt keresitek, vagy véletlenül elindultatok, hogy voltunk már, nem tudom, Indonéziától, Fülöp-szigetek, mindenhol, nézzük meg Kelet-Timort, és akkor ott helyiekkel beszélgetve rá valaki ajánlotta, hogy menjetek
most
oda.
Most őszinte leszek, Kelet-Timort azt azért vettem be legutóbbi utam úti tervébe, hogy elmondhassam magamról, hogy Dél-Kelet-Ázsiában mindenhol voltam. Mondjuk kipipálhattam volna úgy is, hogy leszállok a fővárosban 2-3 napra, és visszautazok mondjuk Balira, de eltöltöttem egy teljes hetet. Nem bántam meg abszolút. Ezt a tengerpartot is egyébként nagyon egyszerű megtalálni, hogyha valaki Kelet-Timorról keres érdekes helyeket, vagy csak simán információt az interneten, ez gyakorlatilag az egész ország legnagyobb szenzációja, vagy abszolút ismert helyről van szó, és ezért is volt akkora meglepetés számomra, hogy rajtunk kívül senki nem volt.
A szigeten nem létezik turizmus, vagy találkoztál turistákkal, csak ott nem járt, oda nem
mentek. Kelet-Timoron gyakorlatilag hát vannak segélyszervezetek, szóval turistákkal igazából nem találkoztunk, illetve a repülőn például nem tudtam volna ugye megmondani, hogy ki turista, vagy ki utazó, és ki nem, de az úton senkivel nem találkoztunk.
Csak
tehát a fővárosból, ahogy elutaztunk ugye keletre, nem találkoztunk más külföldivel.
De és így láttál, hogy olyan infrastruktúrát, ami látszott, hogy mondjuk a turizmusra épül? Tehát, hogy mondjuk nem tudom, vendégházak közül?
Nulla.
A legtöbb
szállás is igazából a portugál időkből itt maradt, ilyen portugál gyarmati villa, és akkor abban kialakítottak egy-két szobát, hogyha valaki betéved, de egyébként semmi. Mm. És azok is tök üresen álltak mindenhol.
Árak?
Drága.
Drága?
Ahhoz képest drága. Tehát jó, mondjuk persze ez ugye megint viszonyítás kérdése, mert egy gyarmati villában mondjuk 40 dollárért megszállni, lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ez olcsó.
Hát Dél-Kelet-Ázsiában. Indonéziában,
igen, tehát ezért 40 dollár, az kicsit szíven ütött. Ugye eddig 6-8-10 dollárokért szálltunk meg. Úgyhogy ahhoz képest drága volt, de ez szerintem csak az infrastruktúra hiányának köszönhető. Tehát hogyha ott is fellendülne a turizmus, bár hát nem tudom, potenciál az abszolút van, tehát gyönyörű ország, főleg tényleg a tengerpart, illetve a hegyvidék, csak tényleg az infrastruktúra az egyelőre eléggé.
És hogy fogadtak titeket itt a helyiek?
abszolút barátságos volt velünk mindenki.
De hogy úgy meglepődtek, hogy jé, jött valaki, vagy inkább az volt, hogy nem tudom, tehát hogy fel voltak készülve, és a hajóskapitány ott nem tudom, szivarozott, cigizett ott.
A hajóskapitány az abszolút nem volt meglepődve, igazából gyerekek, tehát a legközelebbi faluban voltunk kénytelenek megszállni, és akkor az egész gyereksereg
megrohadt
lett, igen. Egy teherautó platóján érkeztünk, mert nem volt, lekéstük a buszt, úgyhogy hitchhike az...
Stopp,
autostopp. Igen, tehát autostoppal kellett.
Kamionstoppal.
Autostoppal voltunk kénytelenek az út legutolsó körülbelül 10 kilométerét megtenni. Ott is egyébként a teherautó platójára, az, nem tudom, ez körülbelül a helyi buszjárat lehetett, mert útközben megálltunk két iskolánál, és
gyerekek.
És gyerekek szálltak fel a teherautó platójára. Kicsit félelmetes is volt egyébként, ahogy körülbelül 50-nel száguldoztunk, és gyerekek meg ugráltak a platón. Kicsit tartottam, hogy leessenek, de tényleg. És
valószínűleg
leszálltunk, akkor volt, tehát a falunak a focipályáján, és akkor mindenki körünk sereg lett. Kérdezték, hogy hova tartunk. Mondtam, hogy a vendégházba, és mondták, az ott van a dombon. És így érkeztünk meg oda. Szóval tehát az infrastruktúra az tényleg tényleg csak utazóknak ajánlom, tehát nem turistáknak.
És itt a ilyen kaja lehetőségek, mert általában ezeknek a helyeknek az a hátránya, vagy általában én azt szoktam tapasztalni, hogy nagyon imádom az ilyen helyeket, csak hát az elég limitáltak a kaja lehetőségek, vagy inkább olyanok, amit mondjuk egy európai fejjel, nem tudom, pár napig kibírod, de amikor már mondjuk, nem tudom, hetek, hónapok óta utazol, akkor úgy szeretnél jókat enni néha, és vagy viszed magadnak, vagy eszel rizst.
Igen, hát Kelet-Timor az gyakorlatilag ebből a szempontból Indonéziához abszolút hasonlít. Szóval a nagyobb településeken van egy-kettő kisebb étterem, ahol csirkét lehet esetleg rizssel,
szóval robbantott vagy halat. Robbantott
igen,
csirke?
Igen.
De meséld el, hogy milyen a robbantott csirke, mert szerintem sokan nem tudják.
Se csirkát szombra gondolsz,
hát, hogy... Vagy, hát nekem a robbantott csirke, amit én így láttam Indonéziában, hogy van egy nagy darab csirke, az be a valahova megsütik, vagy lángol, és fogják egy ilyen hatalmas bárdal, és így szét fölcsapkodják. Csontostúl, inastúl, minden, és akkor igen, kapsz belőle egy darabot.
Igen, a húst ezt nem úgy bontják Ázsiában, mint Magyarországon.
Tehát ez
igen, ugyanez, tehát csirke vagy hal rizssel. Hát igen, mint az egyszerű ázsiai falvakban, vagy településeken. Érdekesség viszont, hogy ezekben a portugál vendégházakban vagy az ebéd vagy a vacsora is az árban szerepel, és ezekben nagyon jól főztek. Szóval itt már például szósszal le is volt öntve a hal, egy kis zöldség is járt hozzá, szóval...
Hagytak ott jó dolgokat a
magyar szemmel még mindig ugye nagyon egyszerű ételekről beszélünk, de ez ott akkor nagyon jól esett.
Szuper.
Meg lehet oldani. Szóval éhezni azért senki nem fog, de egyszerű dolgokat.
És akkor ez volt az a tengerpart, ami így neked megmaradt, hogy hangulatilag és látványban és mindenben így a top.
Hát ez mindenféleképpen igen, elől van. Nagyon sok szép tengerparton volt szerencsém megfordulni, de olyan még sehol, ezen kívül, ahol tényleg teljesen egyedül lettünk volna.
Volt olyan, ami csalódás volt? Ahova úgy mentetek oda, hogy nem tudom, ódákat zengett róla mindenki interneten, hogy hú, ez a top, és oda mentetek, és valami miatt azt mondtad, hogy ez mégse, vagy neked nem tetszik. Hát... Mindig csak a szépről mesélünk. Meséljünk egy kicsit, amikor valami nem sikerül, vagy nem tetszik.
Megmondom őszintén, nekem annó még utazásaim elején például Bali jelentett ebből a szempontból picit csalódást. Ma már oda nem strandolni mennék. Ott van egy-két szép, eldugottabb strand a szigeten, de a mainstream strandok, ugye, ahol meg is lehet szállni, azok azért csalódást okoznak, főleg 8 év Ázsia után. Illetve most kell egy kicsit gondolkodnom.
Jó, ottan. Ha eszedbe
jött. Például a Vietnám tengerpartjai. Mondjuk nem úgy mentem Vietnámba se, hogy most itt vannak a világ legszebb tengerpartjai, de én azt nem értem például, hogy miért annyira felkapottak a vietnámi strandok. Uh-huh. Tehát például Nha Trang, az ott is körülbelül 5 éve jártam, egy viszonylag csendes hely volt, viszonylag sok fiatal hátizsákos utazóval, volt egy-két bár, be lehetett ülni ide-oda, a strand már akkor is felejthető volt, de azóta állítólag felvásárolták például kínaiak és orosz üzletemberek, és most az egyik legnépesebb vietnámi üdülőközpont.
Gondolom buli minden sarkon, a tengerparton.
Valószínűleg, én azóta,
részeg,
azóta nem jártam ott, de ilyen híreket hallottam. Pedig nem tudom, a vietnámi strandok szerintem nem igazán szépek.
Ha valaki gondol, tudom, hogy nagyon sok olyan ember van, aki azt mondja, hogy életében egyszer el szeretne menni egy igazi, csodaszép, fehér homokos, türkiszkék, víz, tenger, színű tengerpartra, ami tényleg amiért csak a képes lapokon lehet látni, és én azt szoktam mondani, hogy általában az a tapasztalatom, hogy milyen egyszerűen érsz el egy tengerpartot, az fordítottan arányosan az, hogy az mennyire szép. És mondjuk minél szebb helyre akarsz eljutni, annál több energiát, időt kell beletenned, hogy elérj ezekre az érintetlen tengerpartokra. Hogy szerinted is ez így van?
Hát, hogyha az érintetlenség is ugye tényező...
Hát mondjuk úgy gondolom, igen, hogy ne az legyen, hogy több száz, nem tudom, orosszal és kínaival és részeg ausztrálaival élvezzem együtt azt, mint például tipikus ilyen hely, Maya Bay Thaiföldön, ami ugye a Leonardo filmje után, a Part című film után olyan felkapott lett, hogy most le is kellett zárni, és élvezhetetlen. Igen. Lehet, hogy az egy nagyon szép tengerpart, de nekem például semmi nem, mert több ezer ember áll a parton.
Igen, az szerintem is nagyon sokat ront. Mind a látványon, mind a hangulaton, ugye, hogyha nem férsz oda a vízhez, vagy nem tudsz ugye leülni a strandon.
És ezen az analógián elindulva, mondjuk mit tanácsolnál, hogyha valaki mondjuk relatíve, egyszerűen és könnyen el szeretne érni egy olyan szigeteket, partokat, ami még Dél-Kelet-Ázsiában van, és kicsit olyan érintetlen, de még azért könnyebben elérhető.
Fülöp-szigetek például, ott nagyon-nagyon egyszerű az utazás, még a népszerű helyeken kívül is, akár mindenhova el lehet jutni, például repülővel vagy busszal, gyönyörű szigetek és strandok vannak az országban, de ha kicsit kikacsintunk Dél-Kelet-Ázsiából, akár a Maldív-szigetek is jók lehetnek erre, mert tényleg rengeteg ott a sziget, és mindenhol azért limitált ugye a szálláshelyek száma, tehát ott azért nem tud előfordulni az, hogy mondjuk több ezer ember száll meg egy szigetet, ugye.
Mesélsz egy kicsit Fülöp-szigetekről, ott merre jártál, mi tetszik benne, mi nem tetszik benne?
Nekem minden tetszik a Fülöp-szigeteken, nekem az egyik kedvenc országom.
Azért, hogyha van valami, nem tetszik, nyugodtan azt is mondd, de mindenki azt gondolja, hogy minden szép és jó.
Hát talán a kakasfiadal, azt egy picit én is azért elítélem. Bár elfogadom, hogy a helyi kultúra része. Megmondom őszintén, hogy a Fülöp-szigetek tényleg az egyik kedvenc országom. Indonézia talán a másik, ami változatosabb. Ugye mind a kettő szigetország. Fülöp-szigetek jóval kisebb és jóval kevesebb szigetből áll, viszont ami nekem nagyon tetszik, az, hogy gyönyörű szigetek vannak ott is, és a turizmus az néhány helyre koncentrálódik, akár csak Indonéziában. Viszont Fülöp-szigeteken sokkal egyszerűbb letérni arról a bizonyos kitaposott ösvényről, sokkal gyorsabb ott az utazás, míg ugye mondjuk Indonéziában valaki akár napokig kénytelen hajón utazni, vagy buszokon, ugye teljes napokat, addig a Fülöp-szigeteken abszolút ki van építve az infrastruktúra. A másik az a helyi emberek kedvessége és úgy élethez való hozzáállása. Rengetegen utaznak például a Fülöp-szigeteken. Nagyon szeretek például a Fülöp-szigeteki blogokat olvasni, onnan nagyon jó tippeket és eldugott helyeket lehet találni az országon belül. Illetve az, hogy nagyon egyszerű az utazás, mert ugye ott mindenki remekül beszél angolul.
Én azt hallottam, hogy Fülöp-szigeteken több anyanyelvű angol él, mint Nagy-Britanniában. Mert ugye olyan nagy az ország,
igen, igen.
És most én is voltam Fülöp-szigeteken, és mindenki most már az új generációban a gyerekeiket angolul nevelik, hogy ők tehát angol anyanyelvvel nőnek fel. És tényleg nagyon jól beszél mindenki, amerikai akcentussal beszélnek, hogy rengeteg call center már annó Indiából átvitte a call centereket Fülöp-szigetekre, mert hogy egy fokkal jobban, tehát nem sokkal jobban beszélnek, igen, és mondjuk igen. Egy amerikai megérti őket, mert hát amerikai akcentus, sokkal jobban kapcsolódnak az amerikai kultúrához, és ilyen szempontból sokkal egyszerűbb utazni.
Nagyon, nagyon egyszerű az utazás, és én még azt kiemelném, hogy értik például a vicceket, ez szerintem nagyon fontos, uh-huh. Hogyha ha arra kerül a sor, hogy valakivel tényleg a szorosabb kapcsolatot szeretnél építeni, vagy nem tudom, vagy csak beszélgetni egy sör mellett, Kínában, illetve Dél-Kelet-Ázsia más országában ez teljesen más. Ugye én is ugye Kínában egyetemen élt, vagy tanultam sokáig, és kollégiumban éltem. Rengeteg dél-kelet-ázsiai ismerős volt ugye a környezetemben, de nem igazán lehetett velük beszélgetni. Fülöp-szigetekért teljesen, tehát mintha Európa egy uh-huh. darabja lenne Ázsián belül, igen. Vagy nem tudom.
Ezt én is aláírom, nekem vannak Fülöp-szigeteki barátaim, és nagyon jó fejek, értik a vicceket. Igen, én nem bírom őket.
Abszolút, nekem is tényleg. Ez egy nagyon fontos szempont szerintem utazáskor. Ugye sokan mondják, klisé-szerű, hogy nem csak az utazás fontos, hanem az út maga. Persze. És rengeteget ugye hozzátesz az, hogy milyen emberekkel vagy ugye körülvéve. Nagyon barátságos nép, és nagyon jó velük kommunikálni. Uh-huh. Ugye azt érzi, ez egyébként Indonéziára is igaz, csak ott azért a kommunikáció azért jóval nehezebb, hogyha valaki nem beszél indonéziul.
De erről pár epizóddal ezelőtt Taritával beszélgettünk a helyi indonézekkelről, hogy mondjuk mennyire olyan humorérzékük van, hogy egyszerűen nem, számunkra nem vicces.
Igen, igen. Ez például Kínáról is abszolút elmondható, és szinte minden másik országról a környéken, igen. Én is a Fülöp-szigeteket találtam.
És talán még egy, nekem még egy ok jut eszembe, hogy talán miért lehet ott könnyebb egy európainak, hogy a vallás miatt. Hogy míg mondjuk Indonézia nagy része az ugye muszlim,
igen.
Fülöp-szigetek nagy része az keresztény.
Igen, igen.
És hogy mondjuk nem tiltott az alkohol, mondjuk nyilván egy hátizsákos utazó szeret meginni néha egy...
És olcsó is, ezt azért hozzáteszem. Tehát igen, egyébként tényleg, hogyha valaki például bulizni szeretne, arra abszolút Fülöp-szigetek, ez egy remek választás.
És nem csak az, hogy mondjuk Indonézián csak Bali, ami egy teljesen más világ, hanem mondjuk egész Fülöp-szigetek.
Igen, igen.
És merre jártál Fülöp-szigeteken?
Fú, sok felé. Mondjuk az ország déli, délnyugati részén nem, bár ott ugye vannak is problémák, terrorizmussal uh-huh. kapcsolatos problémák. Boracayon sokszor jártam, oda ismerősöket is nyugodt szívvel vittem, mint Európából érkezve első ázsiai úticél. Uh-huh. Szerintem a világ egyik legszebb, legkönnyebben elérhető tengerpartja. Ott is sok emberrel kell ugye osztozkodni, az előbb ugye beszéltünk erről, hogy könnyen elérhető tengerpartok azok általában előbb-utóbb. Ott is egyébként bezárták a szigetet nemrég.
Ugye a nagy turizmus miatt?
Korábban, most nyitották meg egyébként, aha. Egy hónapja, ha jól tudom, fél évre le volt zárva a sziget, és teljesen átalakult. Ha úgy hallottam, hogy most már például szállásfoglalás nélkül nem is lehet oda. Uh-huh. utazni, szóval így szűrik a gondolom a, nem is tudom, a pénztelen utazókat. Utcai árusok már nincsenek is a szigeten, szóval csak éttermek.
Uh-huh. És melyik úgy, ilyen hogy... nagyobb régió vagy szigetcsoport van, ahol viszont ezzel szemben még megvan az az autentikus élet, hogy oda lehet menni bármikor, vannak utcai árusok.
mindenhol igazából Boracay kivételé. Boracay ez egy nagyon pici sziget, jól be is van már ugye építve, ettől függetlenül gyönyörű a tengerpartja, és éjszakai élet, rengeteg szállás lehetőség, rengeteg étterem, rengeteg kirándulás vagy program lehetőség is van a szigeten. Ezen túl én Palawanon voltam még,
én is
körülbelül
voltam.
Két hetet, illetve Koron, vagy ott Busuanga. Manilától délre, Dél-Luzon, blogon írtam is például Karamoán, illetve Kalagua szigetei, azok elképesztően gyönyörűek, és ott is gyakorlatilag a turizmus az egyelőre még nulla. Ezt nem követtem, hogy jelen pillanatban hogy állott a turizmus, ez kb. 3-4 éve volt, de nem hiszem, hogy lerohanták volna, ugyanis annyi sziget van az országon belül.
Boracayon van kobold maki? Vagy az...
Nincsen.
És nem is láttál?
Boholon láttam.
Boholon. Akik hallgatók, akik szerintem nagyon sokan nem tudják, van egy ilyen kis, hát szerintem 20 centis kis majom, akinek akkora nagy szemei vannak, hogy mint szerintem az egész feje, és én nagyon picire összehúzza a szemét, és egyszer csak, mint hogyha én nagyon rácsodálkozna, valami egy kitágítja a szemeit, és nagyon viccesen néz ki, nagyon cuki, és pár darab van belőle a világon, védett faj, és akkor ezen a Bohol szigetén van egy rezervátum, nem?
Igen, azt hiszem, ott őshonos talán.
Igen, és azt nagyon bántam, hogy annó én nagyon meg akartam nézni őket, és oda nem jutottam el.
Én láttam, bár nem tudom, ez is kicsit ilyen mű az élmény.
Igen.
Éppen aludt.
Aha, és fölpiszkálták?
Igen,
sajnos. egy
fa levél alatt bújt el, szóval szerintem a 20 centi az még egy picit nagy is, annál talán valamivel kisebb. Éppen aludt, és tényleg felébresztették, hogy meg tudjuk nézni. Úgyhogy az ilyen állatkert élményeket Ázsiában nem igazán szeretem, ugye nem feltétlenül az állat érdekeit nézik szem előtt, vagy tartják szem előtt.
Szegény kis maki. De aki még nem látott ilyet, annak kötelező YouTube-on keressetek rá egy kobold maki. Nagyon vicces, nagyon cuki. Hihetetlen kis majom. Jó, akkor Fülöp-szigetekről még valami, amit így mondanál, vagy így szerinted elmentünk így?
Esetleg még Siargao szigetét megemlíteném, nem tudom, ott voltál?
Nem.
Az utóbbi évben nagyon felkapták, de szerintem még mindig kevésbé turistás a hely. Elképesztően gyönyörű. Ezt egy tippnek mondanám, hogyha valaki a Fülöp-szigetekre tart. Az utóbbi, tényleg egy évben rengeteg youtuber nevezte például Number One Tourist Destinationnek például a Fülöp-szigeteken, illetve a Dél-Kelet-Ázsiában. Egy viszonylag nagy szigetről van szó, rengeteg tengerparttal, és főleg a szörfről híres, viszont én sem szörfözöm. És az benne a jó, hogyha valamelyik strandja éppen hullámos, attól tehát a mellette lévő strand az teljesen nyugodt.
Tök jó.
Sekély partjai vannak, gyönyörű tengerpartok, gyönyörű öblök, illetve vannak apró szigetek a környéken, ahova lehet kirándulni. Úgyhogy ez azt hiszem, hogy egy szuper sziget a Fülöp-szigeteken.
Na,
szuper. Az egyik kedvencem az országban.
Jó, és még mielőtt utolsó kérdés Fülöp-szigetekkel kapcsolatban, hogy tényleg ne legyen minden ilyen szép és gyönyörű, őszintén mi a véleményed Manilláról? Őszintén!
Szörnyű hely. Mindenki hagyja el a várost, amilyen gyorsan csak tudja. Tényleg szörnyű.
Nekem a legnyomasztóbb hely, ahol valaha jártam.
Abszolút.
És ott maradtam egy-két éjszakát.
Még talán. Azt mondom, hogy az indiai városoknál is rosszabb.
Igen, jó. Akkor,
csak a szükséges időt töltse az ember a városban, ha valaki arra jár.
Pontosan. Jó, tartunk egy rövid szünetet most. És biztatnálak titeket, hogyha bárkinek bármilyen észrevétele van a podcasttel kapcsolatban, kérlek küldjétek el nekünk a hello@stereotrip.hu-ra. Ezt a műsort nektek készítjük, úgyhogy szeretnénk, hogyha olyan legyen, amilyet szeretnétek, úgyhogy küldjétek el a véleményeteket, és akkor innen folytatjuk. Ennyi volt a szünet, úgyhogy itt is vagyunk, Vörös Borisszal és Dél-Kelet-Ázsia tengerpartjairól, országairól mesélünk, és eddig ugye beszéltünk Maldív-szigetek, ami egy új alternatíva, hogyha valaki meg szeretné nézni, úgyhogy nem feltétlenül nyúl mélyen a pénztárcájába. Aztán, hogy beszéltünk Fülöp-szigetekről, ami egy igazán különleges hely, mivel beszélnek angolul, jól beszélnek angolul, könnyen utazható, kényelmes, jó fejek, értik a vicceket. És kanyarodjunk át kicsit. Úgy érzem, hogy az egész Dél-Kelet-Ázsiában Tájföld az, ami úgy, ha valaki Tájföldre megy, akkor ugye először elmegy Tájföldre, és az úgy nagyon sok embernek így az első út szokott lenni. Mit gondolsz Tájföldről úgy unblock?
Első útra tökéletes, ugyanis ugye megvan a szükséges infrastruktúra. A hangulat szerintem Tájföldön nagyon szuper. Tényleg, hogyha valaki keveset utazott még, és szeretné valahol elkezdeni, arra Tájföld szerintem tökéletes, ugyanis kész élményeket lehet ugye megvásárolni, akár például utazási irodákban be lehet fizetni egy-két-három napos kirándulásokra, ahol semmi dolgunk, csak azt, hogy élvezzük ugye az élményeket. Nekem nagyon bejön egyébként Tájföld. A bulikra szerintem tökéletes. Nagyon olcsó, bár ugye ott is hatalmas különbségek vannak szolgáltatás és szolgáltatás között. Ez az árakon is ugye meglátszik. Ha valakinek nem derogál például az utcán enni, vagy hostelekben.
Sőt, az a legjobb szerintem az utcán enni.
Abszolút, csak ugye Tájföldre, akik évente visszajárnak a 3-4 csillagos szállodákba, ők valószínűleg nem az utcán étkeznek. De egyébként Tájföld is tud nagyon-nagyon olcsó lenni. Ugye Tájföldről már van egy olyan vélemény, hogy megdrágult, nem autentikus. Ezzel mondjuk én is egyetértek, hogy kevésbé autentikus, ugye a mosoly országa. Hát nem tudom, vannak szerintem barátságosabb országok környéken. De Tájföld az szerintem nagyon szuper.
Uh-huh. Nekem az a bajom Tájföld. Egy részről igen, ezt csinálják 30 éve profi szinten, és az egész ország erre van kialakítva és kiépítve, hogy kielégítsék a turistáknak a minden igényét. És én is azt mondtam, hogy ha valaki életben nem járt külföldön sehol, az is nyugodtan üljön fel egy repülőre, szálljon le Tájföldön, semmi baja nem lesz, mert minden annyira adott, minden annyira kéznél van, hogy hihetetlen egyszerű utazni. Viszont ebből kifolyólag tehát az egyik dolog az, hogy rengeteg turista van, és általában az a turista, aki az ugye kevésbé, hát hogy is mondjam, a helyi dolgokat kevésbé tiszteli, és mondjuk lejön a rengeteg sok részeges orosz, meg a bulizni vágyó fiatal, és ők nem tisztelik úgy a helyi dolgokat, ahogy mondjuk elvárni lehet egy utazótól. Az árakkal kapcsolatban én ugyanezt mondanám, hogy azért vannak olyan helyek, hogy én azért meglepődtem, amikor mondjuk egy ilyen tengerparti étteremben, ami alapvetően nem drága, de mondjuk mondjuk a főételnél drágább egy sör. Tehát, hogy mondjuk eszel egy főételt 1000 forintért, egy üvegsör pedig 1600 forint. Tehát így vannak furcsaságok vele kapcsolatban, de akkor ezek szerint meg lehet találni Tájföldön azt, ami még autentikus, és nem ez a mainstream vonal.
A tengerpartokon úgy gondolom, hogy egyre nehezebb autentikus élményeket találni, illetve olyan tengerpartot, amit még ugye nem vettek el a külföldiek. Az ország belsejében biztos, hogy vannak utazásra érdemes helyek, és tömegek nélkül. De igen, egyébként Tájföld az... Szerintem ott tényleg ott sokan ugye úgy vannak vele, hogy jó magas árakat adnak meg, és ha neked nem tetszik, akkor majd a következő. Igen.
Én azt hallottam kb. 10 éve, hogy Fülöp-szigetek, hogy ők az új Tájföld.
Szerinted... Ez nem igaz. Uh-huh. Esetleg ugye tényleg az egyetlen hely szerintem Fülöp-szigeteken az ugye Boracay, ami hasonló skálán működik, az is, tehát a sziget méreteihez képest iszonyatosan turistásnak mondható. Pont ezen változtattak egyébként, szóval már ez sem feltétlenül, ez az állítás sem feltétlenül állja meg a helyét manapság. De annyi, tehát pontos statisztikát nem ismerek, de az biztos, hogy annyi utazó nem utazik a Fülöp-szigetekre, mint Tájföldre.
Igen, nekem úgy mondták, hogy mondjuk annó 10 évvel ezelőtt olyan elindult azon az úton Fülöp-szigetek, amin mondjuk, ahol mondjuk Tájföld volt 20 év, annó 20 évvel, tehát most 30 évvel ezelőtt. Tehát, hogy le vannak maradva, de szépen lassan kezdik, egyre több turista megy oda, egyre jobban kezdik felismerni, a turizmus egyre jobban fejlődik, és egy kicsit félnek is tőle, hogy előbb-utóbb ugyanaz lesz, mint mondjuk Tájföldön.
Az biztos, hogy vannak olyan helyek a Fülöp-szigeteken is, ahol már túl sok külföldi, például El Nido, ugye egy halász falu, tehát jóval több a külföldi, mint a helyi lakos. Ez kérdés, hogy ez mennyire ugye fenntartható, de az ország egészét nézve úgy gondolom, hogy a Fülöp-szigeteken sokkal egyszerűbben el tudnak szóródni az emberek, hogyha akár csak tengerparti nyaralásról van szó. Most ugye Tájföldön ott van Kocsáng, Kotao, Kopányán, Koh Samui, Phuket, Phi-Phi, és akkor meg Koh Lanta, meg egy-két kisebb sziget, de ehhez képest a Fülöp-szigeteken meg van körülbelül 7000 sziget, szóval több a választási lehetőség. És úgy gondolom, hogy a kiépített helyek is sokkal jobban szét vannak szórodva. Tehát ugye Palawan és Boracay, ugye repülő út, míg Tájföldön ugye felülsz egy buszra és átutazol egy akár másik szigetre kompal. Fülöp-szigeteken ez azért kicsit macerásabb. Nem feltétlenül nehezebb, csak kicsit időigényesebb. De úgy gondolom, hogy a Fülöp-szigetekből sosem lesz Tájföld.
Ez mondjuk jó hír.
Ez jó, abszolút.
És egyébként ajánlanád azoknak, aki mondjuk eddig mondjuk Tájföldre járt, vagy mondjuk Tájföldre szeretne eljutni, hogy felejtse el Tájföldet, és inkább Fülöp-szigetekre menjen?
Az utazóknak mindenféleképpen ajánlanám, tehát aki nyitott az új élményekre, és tényleg nem azért utazik egy tengerparti helyre, hogy ott koktélozzon a medence szélén, és nem a különböző szolgáltatásokra vágyik, annak abszolút nagyobb élmény szerintem a Fülöp-szigeteken utazni a helyiekkel kisbuszban és triciklin, nem tudom, tényleg, szerintem hatalmas élmény.
Még azért nehéz Tájföldre nem eljutni, mert ha mondjuk az ember elkezd Dél-Kelet-Ázsiába repülőjegyet nézni, akkor Bangkok érkezés Budapestről az szinte mindig a legolcsóbb. És hogyha mondjuk összehasonlítod ezt, hogy mondjuk Manilla, az mondjuk eleve egy, nem tudom, 50 ezer forinttal drágább, és akkor az ember már elkezd gondolkodni, hogy jó, hát akkor nem tudom, ér-e az 50 ezer forintot többet. Tehát a bangkoki repülőtér az egy olyan hub, hogy én úgy tapasztaltam, hogy oda a legegyszerűbb eljutni. És ebből kifolyólag, ha valaki már odaérkezik, akkor miért mennék át egy másik országba, ha már ott vagyok?
Ez így van, sajnos. Vagy hát sajnos, nem sajnos. Egyébként nagyon jó áron lehet Bangkokba repülőjegyet találni, ezzel nincs is semmi probléma. Manila egyébként, most Manilát például, mint az ország fővárosa is talán legforgalmasabb repülőtere. További talán 2 óra repülés, és pénzben ez nem egy nagy tétel, tehát az említett 50 ezres különbség, az szerintem annál kevesebben ki lehet hozni egy fapados repülőjegyet, szóval, hogyha valaki tényleg tovább szeretne repülni, persze kell hozzá ugye motiváció, úgy gondolom, hogy Magyarországon Tájföld azért is a legturistásabb, mert mindenki azt ismeri elsősorban, ugye ott voltak a rokonok, meg az ismerősök, és hogy milyen jó. Most a Fülöp-szigetekről annyi információ talán például magyar nyelven biztosan nem elérhető, mint Tájföldön, vagy Tájföldről. De úgy gondolom, hogyha valaki tényleg kíváncsi, akkor nem egy nagy extra erőfeszítés tovább repülni például akár Fülöp-szigetekre sem, igen.
Szuper. Mesélj egy kicsit Brunei királyságról. Mert arról tényleg az ember nem nagyon hall, ha csak nem valaki tényleg így konkrétan rákeres, és meg szeretne ismerni.
Szultánság. Hát általában a szultánnal kapcsolatban szokott a hírekbe kerülni, aki a világ egyik leggazdagabb embere, és sportautókat gyűrt.
Mi a gazdagságnak?
Azt hiszem olaj.
Olaj?
Igen, ha jól tudom, akkor olaj. és talán 2-3 ezres sportautó gyűjteménye van a szultánnak. És érdekesség, hogy jólétben élnek ott az emberek, tehát ez nem csak a szultán ilyen magánakciója, hanem a lakosságon is azért meglátszik. Például a brunei dollár a szingapúri dollárra konvertibilis.
Ami?
Hát, hogy elfogadják Szingapúrban is a brunei dollárt.
Érted, de hogy az mennyi, mondjuk egy...
Hú, hát most meg nem mondom, de jó, talán 200 forint, talán egy, egy szingapúri dollár.
Tehát mondjuk egy ilyen nyugat-európai árak párosulnak ehhez?
Azért annyira nem drága, de azért érezhetően drágább utazva, meg pláne, mint a környék. És ahhoz képest nem sok minden van az országban. Sokan mondják rá, hogy egy unalmas ország. Én is egyetértek ezzel egyébként. Én annó 4 napot töltöttem ott. A szultáni palota az gyönyörű, be nem lehetett menni, csak kívülről. Érdekesség, hogy a hatalmas kupolája a színarany, legalábbis aranyjal van bevonva, de azt is csak kívülről lehet, ugye, vagy lehetett annól, nem tudom, hogy azóta beengednek embereket megtekinteni. Azon kívül ugye mangrove erdőben lehetett végül is csónakázni, különböző majmokat lehetett megtekinteni a fákon. Volt egy cölöpökre épített falu az egyik ilyen külvárosi részen, amit szintén csónakkal lehetett megközelíteni, de Dél-Kelet-Ázsia többi részén is vannak ilyenek, úgyhogy annyira nem volt egyedi szerintem.
És az, hogy a helyiek jól élnek, az miben nyilvánul meg? Tehát mit a jó autóik vannak, szebbek a házak, öltözködés,
igen,
szemlélet?
Tehát a környezeten azért látszik, hogy azért nem egy Szingapúr, de azért Bruneiben is azért tisztaság van például az utcákon. És hát úgy szerintem ugye a közhangulat is teljesen más.
Vidámabb vagy olyan felszabadultabb?
Nem is feltétlenül, ők is azért muszlimok, és kicsit azért ugye komoly szabályok szerint élnek ugye ők is. De szerintem ugye a tisztaság az azért... Dél-Kelet-Ázsiában ugye az például most egy Bangkokhoz ugye összehasonlítva, az úgy gondolom, hogy ez egy jel. Például ugye Szingapúr, ami sokan például Ázsia-Svájcaként ugye emlegetnek, és tényleg olyan is, az Bruneire is azért végül is igaz.
Akkor mondjuk Bruneibe nem mondanád, hogy érdemes, ha valaki ezen gondolkodik, akkor...
Hát nem egy kihagyhatatlan cél, igen.
Aha, na jó, akkor le is húztam a listáról, akkor mondjuk oda.
Ha valaki tényleg Dél-Kelet-Ázsiában van, például a repülőjegy az röhelyesen olcsó tud lenni, 2-3 napra érdemes lehet esetleg.
Inkább csak megnézni. Az, hogy az ember elmondja, hogy az is, igen. Azt is látta.
A szultáni palota az tényleg az gyönyörű, de tényleg az egy körülbelül fél órás program. Úgyhogy...
Jó. Így közeledve a végéhez, valamit még így elmesélnél, akár összességben, vagy valami, ami így eszedbe jut még Dél-Kelet-Ázsiával kapcsolatban, akár legyen egy jó sztori, egy tipp, valami, amit a hallgatók elvihetnek haza, hogy na, így tervezze meg a következő utamat, így körülbelül végszónak.
Fú, nehéz Dél-Kelet-Ázsiával kapcsolatban összességében szólni. Én is csak azt tudom végül is mondani, amit nagyon sokan már elmondtak, hogy Dél-Kelet-Ázsia szerintem tökéletes úti cél, teljesen mindegy, hogy melyik országról beszélünk, hogyha valaki el szeretné kezdeni a világlátást vagy utazást. Ha valaki esetleg azon gondolkodik, hogy esetleg nem tökéletes az angol nyelvtudása, de azért szeretne világot látni, annak szerintem Dél-Kelet-Ázsia tökéletes. Főleg akkor, hogyha valaki ugye nem milliómos, és nincsenek korlátlan pénz forrása.
Erre az angol nyelvre szoktam azt mondani, hogy ne izguljon senki, hogy nem tud beszélni, ők se tudnak.
Igen.
Csak ők beszélnek.
Igen. Hát turistás helyeken azért ugye igen, de abszolút.
Hát azért találkoztam olyannal, aki tényleg úgy látszott, hogy tökéletesen tud beszélni, azzal mondjuk 50 szókincsel, ami ahhoz kellett, hogy mondjuk felszolgálja a vacsorát. De amikor ezen túl kérdeztél valamit, akkor így teljesen nulla, és akkor jöttünk rá, hogy az ő nyelvtudása, de tényleg tökéletesen hangzott, az addig tartott, ami az ő munkaköréhez kellett. Ha jól tudom, akkor Kínát most ott hagytad, búcsút mondtál, és most itthon vagy.
Igen, most nem tervezek egy időre legalábbis visszatérni, most hazaköltöztem párommal, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Én hosszabb távon Vietnámba szeretnék majd visszaköltözni.
Fix kérdések a végére, amit ugye mindenkitől megkérdezek, és akkor mondjuk az első kérdés általában szokott lenni, hogy ugye egy adott helyhez, itthon Budapesten, Magyarországon milyen hasonló helyet tudsz, de mondjuk akkor szűkítsük le Vietnámra, és hogy ismersz-e bármilyen helyet itt Budapesten, mondjuk ennél jó vietnámit, vagy ahova mondjuk a párodat már elvitted, vagy ő vitte el téged.
Van egy étterem, ami szerintem nagyon jól hangzik. Érdekesség, hogy a párommal, amikor Hanoiból érkeztünk egyébként Budapestre, és találkoztunk egy vietnámi hölgyel, aki először jött Magyarországra, és semmilyen nyelvet nem beszélt, ezért párommal. Tehát nem ült még például repülőn, és nem ismerte ki magát a reptéren, és érdekesség, hogy ő is ugye Budapestre jött, pedig ugye Hanoiból nincs közvetlen járat, Pekingen keresztül jöttünk, és ő egy étteremben dolgozik itt Budapesten, Dang Moi a neve. Dang
Moi. Van több is.
Igen, utána rákerestem, és nagyon, nagyon szuper az étlapjuk.
Ő neki kettőben voltam, van egy a Nagymező utcában, és van egy Budán, a Bécsi útnál, ebbe a kettőben voltam. Én csak jókat, tehát hogy...
Az étterem, nekem azt tetszik az étlapjukon, hogy a fontul a különböző egyéb tésztás levesek is vannak, például a bumbóhúje, meg a bunká, ami egy ilyen halas leves például. Úgyhogy kíváncsi vagyok. Most jókat olvastam róla.
Nekem a kedvencem, akkor hát ha nektek egy jó tipp, hát a nevét azt most írtam, nem tudom, de a Budán van szintén, a Petőfi hídról, ahogy lehajtasz a Petőfi hídról, és a MOL székházzal majdnem szembe. Egy, Hanoi talán, vagy valami ilyesmi nevű vietnámi.
Hanoi Suva, azt hiszem.
Lehet.
Az is híres, vagy nem
tudom. Hát én sok évvel ezelőtt fedeztem föl, azóta voltam többször, most szombaton voltam barátnőmmel, és most már megnyitotta, megvette az összes boltot saját maga mellett, és folyamatosan nyitja maga mellett az újabb-újabb termeket, mert annyian vannak, de azért, mert olyan brutál jót tettünk most szombaton is, hogy egyszerűen félelmetes volt. Az emberek sorba állnak az ajtóba, és ez nem az a fajta, mint ázsiai étterem, ahogy egy kicsit ilyen van egy-kettő, amelyik elég lepukkant, de jó a kaja. Ezt nagyon szépen meg van csinálva az étterem. Most már 4 belső terem van, mindig nagyon sokan állnak. Hát az, aki ide elmegy, azt ne ebédidő... Vietnámi. Ne ebédidőben, mert ebédidőben nagyon sor. De ezt én mindenképpen ajánlom.
Szuper, meg fogom nézni mindenféleképpen.
Jó, a következő kérdés, hogy milyen appokat használsz? Utazás előtt, közben, utazás tervezés... Konkrétumok mehetnek.
Grab-et szoktam használni, az rengeteg pénzt megspórol nekem.
Ez az ottani Uber.
Igen, igen, a Grab vásárolta fel, azt hiszem, az Uber Dél-Kelet-Ázsiában. Mindenhol Dél-Kelet-Ázsiában használható a városokban. Szállásfoglaló, például Bookingot szoktam ugye használni, egyébként nagyon más nem.
Az igaz, hogy mondjuk az Agoda jobb árakat dob Ázsiában, és érdemesebb inkább az Agodát használni Dél-Kelet-Ázsiában, mint a Bookingot?
Nem feltétlenül szerintem. Volt már olyan, például Indiában, az Andamán-szigetekre mindenféleképpen szerettem volna magamnak foglalni szobát, ott kicsit magasabbak az árak. És ott például az Agodán valamivel olcsóbb volt, mint a Bookingon, viszont más város viszonylatában meg nem. Szóval... Aha.
Lehet, hogy már ez nem igaz.
Meg kell nézni mind a kettőt, és amelyik jobb, igen.
Még valami esetleg?
Még talán annyi, hogy inkább blogokból szeretek információt gyűjteni. Magyarul és angol. Fülöp-szigeteki blog rengeteg van, bár az inkább az országra specifikus.
És ők angolul blogolnak akkor igen, a saját igen, országukról.
Igen, rengeteg gyönyörű szigetet lehet így megtalálni.
Van kedvenced esetleg, amit nek a linkjét be tudjuk rakni a show notes-ba, hogy más is megtalálják meg?
A Fülöp-szigetekről például lakvacero.com
nevű. Na, berakjuk a show notes-ba inkább.
Nagyon szuper fényképész is, azt hiszem a blogger, gyönyörű fotói vannak, gyönyörű, az egész országot gyakorlatilag már bejárta, és szuper ötletei, és nagyon gyakorlati infokkal is tele van, úgyhogy
tök jó. Oké, és akkor az utolsó kérdés pedig, hogy inspirációnak tudsz mondani bármilyen olyan zenét, dokumentumfilmet, könyvet, bármit, ami Dél-Kelet-Ázsiához kapcsolódóan te ajánlanád, vagy te neked az utazásaidra nagy, nagy hatással volt?
Őszintén igazából YouTube csatornákat szoktam nézni elsősorban. Nem is feltétlenül az utazós a csatornákat, hanem például az ilyen különböző kaja gasztrobloggerek, vagy nem is tudom, nem feltétlenül gasztrobloggerek, hanem akik elsősorban ugye az ételekért utaznak. Van egy-kettő poénosabb, illetve van egy-két tévé műsor is, például az Anthony Bourdain-nek volt ugye Parts Unknown.
Igen.
Abból érdekes sztorikat is ugye meg lehet tanulni az adott, vagy meg lehet ismerni az adott országról.
Van olyan konkrét YouTube csatorna, aki mondjuk csak ezzel foglalkozik, és mondjuk feliratkoztál rá, és folyamatosan követed, és érdemes megosztani show notes-ba? Vagy általában az inkább csak rákeresel, hogy nem tudom, mit együnk ma.
Van egy, például a Best Ever Food Review Show. A srác, egy amerikai srác, és Vietnámban, Saigonban él, és főleg, eddig főleg Vietnámról posztolt, és főleg ilyen bizarr ételekről, szerintem nagyon, és nagyon jó humorú műsorról van szó, és nagyon sok olyan vidékre is elment, ami engem is például érdekelne, és ő egyébként most egy fél éve futott be igazán, most tart talán másfél millió feliratkozónál, és most azóta már Madagaszkár, meg Üzbegisztán, szóval nagyon érdekes helyekre viszi a műsort.
Azt mindenképpen megnézem akkor én is.
Nagyon szuper szerintem.
Na és mielőtt még elköszönünk, és megköszönöm, hogy itt voltál. Két dolog eszembe, ugye, nem, Fülöp-szigetekkel kapcsolatban eszembe jutott egy gasztronómia vonalon, hogy akkor ezek szerint te neked is nagyon fontos, és szeretsz jókat enni, még így kipróbálod a helyi dolgokat, hogy tamilok és balotot ettél-e Fülöp-szigeteken?
A balotot ettem, azt még Vietnámban is, Kínában is. A tamilok az...
Először mondjuk el, hogy mi a balot.
Hát a balot az a... az egy gyakorlatilag egy kacsa embrió, tehát kacsa tojás, amiben már elkezdett kifejlődni az embrió, és azt úgy főzik meg. Első ránézésre nagyon gusztustalan, meg másodikra is, de ha valaki túl tud ezen lépni, akkor igazából kacsa íze van.
Te szereted?
Az túlzás. Az íze szerintem szuper, viszont amikor már a tollak is elkezdenek kifejlődni, és azt így érzi a szájában az ember, az szerintem egy picit bizarr. Úgyhogy az élményt azt nem szeretem, az íze szerintem tök jó lenne. Úgyhogy megértem, hogy miért népszerű, és miért szeretik, de nekem elég volt. Kétszer-háromszor ettem.
Én egyszer egy felet. Az is elég volt. A tamilok pedig az Fülöp-szigetek, főleg Palawan szigeten, egy a fakérge alatt növő, hát egy ilyen változó hosszúságú, nem hernyó, hanem egy ilyen nyúlos, giliszta-szerű valami, ilyen szürke, amit mi úgy kértünk az étterembe, hogy mi a helyi specialitás. Van, kihozzuk, és már egy nagyon normális formában le volt tisztítva, és akkor ilyen ecetes, mindenféle szószokat hoztak, és abban mártogattuk. Szörnyű íze volt, kb. Mint a takony, úgy nézett ki. Csak akkor még nem tudtuk, hogy mi az, mert ugye csak leültünk, megettük, és utána kerestem rá neten, és akkor láttuk meg, hogy ez micsoda. Ezt gyakorlatilag fölhasítják a fakérgét, alatta mászik, kicsit így leporolják, vagy így, hogy lejöjjön a fakéregről, és egy az egybe így megeszik.
Vietnámban van egy hasonló, bár az annyira nem hosszú, talán ilyen, nem is tudom, 10 centi hosszúságú giliszták gyakorlatilag, és omletbe sütik bele, de úgy, hogy még mozog, és csak beledobják a forró olajba tojással, Hát igazából tojáshoz kicsit javít rajta. Megkóstolnám egyébként, szóval én szeretek új dolgokat kipróbálni.
Utazó vagyok, nem turista, blog.hu, Facebook, Instagram, mindenhol megtalálnak téged. És akkor köszönöm szépen, hogy itt voltál, meg meséltél. Hogyha a nézőknek bármi kérdése van, akkor a megosztás alatt feltehetik neked, és ott válaszolsz rá.
Mindenféleképpen. Köszönöm a meghívást,
köszi
és
szépen.
Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!
Hello, hello!
Ennyi fért a mai adásunkba, de még mielőtt elköszönök, szeretnék pár hasznos információt megosztani veletek a műsorról és az egyes epizódokról. Az első és legfontosabb, hogyha tetszett az adásunk, akkor iratkozzatok fel ránk és kövessetek minket, hogy ne maradjatok le a következő interjúkról sem. Ezt különböző podcast platformokon tehetitek meg. Fent vagyunk például az Apple készülékek beépített podcast alkalmazásán, de ott vagyunk SoundCloudon és YouTube-on is. És ha már a YouTube-nál tartunk, és te is például a YouTube-on hallgattál minket, akkor biztatnálak arra, hogy próbáld ki valamelyik telefonos alkalmazást, akár Apple, akár Android vagy más device-on. Az előbb felsorolt helyeken természetesen a korábbi epizódokat is vissza tudjátok hallgatni. Az interjúk alatt elég sok hasznos információ hangzik el, legyen ez akár konkrét név, helyszín, de akár weblapok, könyvek és filmcímek is. Ezeket mi összegyűjtjük és megosztjuk minden epizódnak a leírásában. Ha velünk szeretnétek kapcsolatba kerülni és bármi kérdést, javaslatot küldeni, akkor ezt több formában is meg tudjátok tenni. Egyrészt van egy e-mail címünk, ez a hello@stereotrip.hu, illetve ott vagyunk nagyobb social media csatornákon is, Instagramon és Facebookon. Facebook oldalunkat például azért is érdemes követni, mert minden adáshoz kapcsolódóan van egy játékunk. Új epizódokkal két hetente kedden jelentkezünk, addig is jó utazást mindenkinek és sziasztok!